Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Énekeljük a 445. dicséretünket, a 445. dicséretünk első három versét. Az első vers így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a Lukács írása szerinti evangélium 9. részéből, a 10. verstől a 17. versig eképpen. Visszatérvén pedig az apostolok elbeszélik neki mindent, amit cselekedtek. És azokat maga mellé vévén elvonul magánosan a Betsajda nevű városnak puszta helyére. A sokaság pedig ezt megtudván követi őt, és örömmel fogadván őket, szól a nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyítá. A nap pedig hanyatlani kezdett, és a 12 ő hozzájárulván mondané ki: bocsásd el a sokaságot, hogy elmenvén a körülvaló falvakba és majorokba megszálljanak és eledel találjanak, mert itt puszta helyen vagyunk. Ő pedig mondta nékik: adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának: nincs nékünk több 5 kenyérünknél és 2 halunknál, hanem ha elmegyünk és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak. Mert valának ott mintegy 5000 férfiak. Mondta pedig az ő tanítványainak: ültessétek le őket csoportokba 50 évvel, és aképpen cselekedének, és leültették valamennyit. Minek utána pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit, megáldá azokat, és megszegé. És adá a tanítványoknak, hogy a sokaság elé tegyék. Evének azért, és megelégedének minnyájam, és felszedék, ami darabok maradtak tőlük, 12 kosárral. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban így van, olyanok vagyunk mi is, mint a tanítványok, hiszen amikor meglátjuk a szükséget, akkor talán hozzád fordulunk, de csak az ember lehetőségeivel gondolkodunk mindig. Köszönjük, hogy te nem az ember lehetőségeivel, hanem az Istennek, az Atyának minden lehetőségével rendelkeztél, amikor itt jártál közöttünk, és rendelkezel most is. Hiszen így olvashattuk az evangéliumba, hogy az Atya a minden hatalmat átadott én nekem. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy nálad van a hatalom. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy ott ülsz az Atya jobbján, a hatalom jobbján, az erő középpontjában, és imádkozol érettünk. Kérünk téged, hogy te szólíts meg ezen az Isten tiszteleten, mutasd meg a te igédben, a te üzenetedet, egészen személyesen a mi számunkra. Kérünk téged, hogy szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretet, amely így kezdődik: szűkölködünk nagymértékben, segedelem nélkül. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint hozzánk szól a Lukács írása szerinti evangélium 9. részéből, a 13. versből, eképpen. Ő pedig mondta nékik: adjatok nékik ti enni. Szeretett testvéreim, Jézus Krisztusnak az elhívása ami számunkra mindig kettős dologra szól: az életre hív el Jézus Krisztus, és a tanítványságra hív el Jézus Krisztus. Ki hív önmagának, önmagához, a sötétségből a világosságra? Ebben a világosságban az ember meglátja önmagát, elveszett helyzetét. Meglátja azt, hogy ha a bűnömben maradok, akkor a bűn el fog engem pusztítani, hogy semmi más nem vár rám, mint a kárhozat, és az nem ugyanolyan dolog, mint amikor valaki csak úgy átgondolja, avagy mondja neki valaki más ezt a dolgot. Mert a világosságban, amikor Jézus Krisztus kihív oda, akkor az ember meglátja valódi arcát, valódi önmagát. Nem így szoktuk értékelni magunkat a tükörben. A tükörben mindig szépnek látszunk. Vagy hogyha nem is látszunk szépnek, akkor engedékenyek vagyunk önmagunkkal szemben, hogy azt látjuk, hogy a mi életünkkel tulajdonképpen semmi baj nincsen. Amikor azonban Isten kihív bennünket a világosságra, megváltozik önmagunkról alkotott kép is. Meglátjuk, milyenek vagyunk igazán önmagunkban. Jézus Krisztus, amikor világosságba hív ki, akkor egyben elvégzi azt a csodálatos munkát, amikor az ember megérti azt, hogy kegyelemre szorul, Isten szeretetére szorul, hogy a kegyelem nélkül elkárhozna, de mert van kegyelem, mehet bűnbánattal hozzá, és így elnyeri a bűnbocsánatot. De egyben mindig tanítványságra is elhív ám Jézus. Tanítványává akar tenni, hogy az életünk úgy teljék el, hogy egészen végig az ő lábáinál vagyunk, tanulunk, és mindazt, amit ő parancsol, megcselekedjünk. Nem csak életre hív, hanem részesít is az Isten országának munkájában. Ez egy olyan fantasztikus és csodálatos dolog. Nem látjuk most ezt, hogy mennyire csodálatos, majd amikor ott meglátjuk a munkánknak az eredményét, ha nem kárvallottan megyünk át az üdvösségbe, mint egy tűzön át, ahol minden munka megég, amely nem értékes, hanem csak szalma, széna, pozdorja, az mind meg fog égni, ami nem az Isten indulatából, nem az Isten küldéséből van. Kivétel nélkül, legyen akármilyen zseniális gondolat mögötte, legyen akármilyen jó indulat mögötte, ha nem az Isten parancsára, hanem az Isten küldésére végzed azt a munkát, mind meg fog égni ott majd a Krisztus színe előtt. De te magad üdvözülsz, de úgy jössz át, mint aki tűzön jött át, mondja Pál apostol. Arra hívott el, hogy ne így legyen, hanem úgy legyen, hogy a mi munkánknak az értéke drága kő, arany, ezüst értékű legyen. Ez pedig az kell, hogy Jézus küldetésében járjunk, nem csak életre, hanem tanítványságra is elhív Jézus Krisztus. Ha megfigyeljük az evangéliumot, akkor Jézus Krisztus mindig kettős módon tanította az ő tanítványait. Az egyik az volt, amit oly sokszor láttunk, és olyannyira ismerünk itt a templomból is, amikor Jézus Krisztus a szavával tanít bennünket. Amikor kijelentést ad, igét ad. Ez az egyik fajta tanítása a tanítványnak. A másik pedig az, amikor azt akarja Jézus Krisztus, hogy éljünk mellette, járjunk ő vele, és nézzük. Nézzük és figyeljük azt, hogy ő mit és hogyan és mikor cselekszik, és menjünk el és cselekedjük meg mindazt, amire ő ad parancsot. Ebből lehet ám a másik részét megtanulni a dolgoknak. Van egy sereg dolog, amit nem lehet úgy megtanulni, hogy az embernek elmagyarázzák. Hanem úgy lehet csak megtanulni, hogy figyelem a mestert, hogy ő hogy csinálja. Figyelem és érzékelem, hogy mit, miért és mikor tesz a mester. Annak idején, amikor az asztalosok között dolgoztam, akkor előre elmondták azt, hogy ne kérdezz tőlük semmit, a mesterektől, akik már idősek, már úgysem fogják elmondani. Lesd el tőlük, hogy hogyan csinálják. Aztán volt, hogy egyik másik megkedvelte az embert, és akkor azt mondta, hogy na gyere ide, kivette az ember kezéből a szerszámot, ezt így kell csinálni, és megtanította. Tudjátok, a lelki életben is nagyon sokszor így van ez, hogy van egy sereg dolog, amit nem lehet megtanítani, nem lehet elmagyarázni, mert úgyse érti meg az ember. De ha látod, hogy hogy csinálja Jézus, ha odafigyelsz, hogy hogy csinálja Jézus, és hogyha elküld téged, abból tanulod meg azokat, amiket csak így lehet megtanulni. Óriási kérdés, hogy a gyülekezeti életben mire figyeltek és mit láttok. Mert ha ember szemekkel figyeltek, akkor emberi történést fogtok csak látni, és nem látjátok, hogy mi zajlik a mélyben, de hogyha Jézus Krisztus keresitek a szemeitekkel, akkor meg fogjátok látni azt a csodát, ahogyan Jézusnak a keze mozdul egy-egy életben, vagy egy-egy történésben, hogy mit tesz közöttünk az Isten fia. Ha őt keresitek, meglátjátok őt, és abból igazán lehet tanulni. Az ember meg csak a földi dolgokra néz, embereket fog látni. Embereket fog látni, amelyek ilyenek, olyanok, amolyan. Aztán jön majd az ítélkezés, hogy én nem erre számítottam. Jön majd a kritika, hogy nem így kellene ennek lennie, itt egy csodálatos, fantasztikusan szuper, szeretettel teli, örömmel teli, békességgel teli gyülekezetnek kéne itt lennie. És az ember követelődzik. Követelődzik az Istentől, hogy ilyennek meg olyannak kéne lennie. Hát akkor kezd el te, ha ilyennek meg olyannak kéne lennie. Legyél te örömteli, Békés, szeretettel teli, de lépj először oda a másikhoz, menj oda hozzá, és szeresd. Kezd el te, ha kritikai él van a szívedben. Te tedd le ezt a kritikát, tedd le ezt az ember szerint való nézést, és keresd Jézus Krisztust. Keresd Jézus Krisztust a gyülekezetben, mert nem hiába énekeljük, hogy itt van Isten köztünk. Valóban itt van. Lelke által, igéje által, a lelkekben való munkája által, a történésekben itt van Jézus Krisztus közöttünk. Most is az ő lábai köré ültünk le, mint tanítványok. Egy sereg dolog, tehát nem tanulhatom meg úgy, hogy halljuk a szót, hanem bizony úgy tanulhatom meg, hogy figyeljük a mestert, követjük őt, és őtől tanulunk, hogy mikor, hogy és mit cselekszik. Ez lesz aztán egy olyan különleges dolog, amely igazi ismeretet ad Jézus Krisztusról, és teremti meg annak a lehetőségét, hogy én is megismertethessem másokkal Istent. Ezért nagyon fontos kérdés, amit érdemes föltenni, mit keresnek a te szemeid, amikor a gyülekezetben van? Vagy kit keresnek a te szemeid, amikor a gyülekezetben vagy? Jézust. Jézust, hogy ő mit mond, hogyan tesz, mit csinál. Jézust a másik életében, a közösség életében, valóban Jézust, vagy csak emberi szemeknek a szintjén nézel. Jézus parancsa, engem keressetek. És ha engem kerestek, érteni fogjátok az Isten országának dolgait. Aki az Isten gyermeke lesz, a mai időkben ugyanúgy, mint akkor Jézussal járó tanítvány is lesz. Aki abból tanul, hogy a mester tanít, igéje és lelke által, és engedi, hogy lásd, miként cselekszik az Isten. A történetben azt olvastuk, sokan vannak Jézus és tanítványai körül. Fáradt lehetett Jézus, amikor félrevonul oda a puszta helyre, egyedül legyen Istennel, egyedül legyen a tanítványaival. A sokaság mégis megnezeli, hogy hova ment Jézus, és utána mennek. És azt írja az ige, hogy Jézus szeretettel fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a betegeket. Ám de közeledik az este, és szólnak Jézusnak a tanítványok, hogy bocsássad el őket, mert immár itt az este, éhesek lesznek, már éhesek, és nekünk nincs mit adni neki. Van mindjárt itt az elején egy fontos dolog, hogy és szóltak a tanítványok Jézusnak. Ha meglátod a tieid szükségét, meglátod a szeretteidnek a szükségét, vagy meglátod önmagad szükségét akár, vagy meglátod a körülötted élőknek a szükségét, szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak ott, ahol dolgozol, meglátod az ő szükségüket, vagy a népednek a szükségét, van mit nézni ezen a mai Magyarországon, ebben a tekintetben is. Te kinek szólsz? Te kivel beszélsz? Olyan sokszor meg tudjuk mi beszélni ezeket a dolgokat. Olyan sokszor tapogatózunk, aztán találunk emberi megoldásokat a szükségekre. De sokszor sem a szükséget nem látjuk pontosan, sem pedig a megoldást. A tanítványok jól tették, tanuljunk ebből a szempontból tőlük, azt már, hogy mit mondtak, azt ne taluljunk el tőlük, majd mindjárt szó lesz erről is. Jól tették, hogy Jézushoz mentek. Hogy hozzávitték azt, amit szükségként megláttak, mert bár még nem ismerték teljesen Jézus Krisztus, hogy kicsoda ő, hogy milyen hatalma van, mekkora csodát tud tenni, és milyen furcsa ezzel szemben, hogy mégis hozzámennek, mi pedig nem hozzámegyünk, oly sokszor nem hozzá, hanem embereknél keressük a megoldásokat, nem Istennél. Pedig Jézus Krisztus, ahogy elmondtuk a keresztelő előtt, az apostoli hitvallásban ott ül az Atya mellett, az Atya jobbján. Tudod te, mit jelent, hogy a jobbján ül? Ott ül Jézus Krisztus, ahol az Istennek az ereje összpontosul. A jobbján, a jobb kezénél, ahol hatalom a csúcspontja van, amivel tud cselekedni, amiben ott van az erő, bármit meg tud tenni az Isten. Ahogyan szólt Isten, és előállott ez a világ mindenség, a maga végtelen, nem végtelen, de mégis végtelennek tűnő félelmetes nagyságába. Ahogy cselekedett az Isten itt a Földön, hogy helyet készített az embernek, ahogyan cselekszik akkor, amikor megteremti az emberpárt, és ahogyan cselekedni fog akkor, amikor ennek a világ mindensége vége lesz, hogy egyetlen szavával törli majd el. Elképesztő, hogy az Isten egyetlen szóval majd eltörli a világ mindenséget. És azt mondja, hogy és nem találhatik többé a Föld, sem annak helye. És ott állnak kicsinyek és nagyok az összes lélek ő előtte ítéletre. És utána megszületik a második világ mindenség, amiről így ír, hogy abban majd Isten lesz minden mindenekben. Ez a Jézus a te Jézusod. Ez a Jézus, akihez mehetsz kérni, a szükséget meglátva elmondani, mi a baj, mi a szükség. Mert nála van meghallgattatás. Lehet, hogy nem azonnal van a meghallgattatás, de van meghallgattatás. Nézzük csak Izrael népét, amikor ott van Egyiptomban, imádkoznak, benne vannak a nyomorúságban. Aztán eljön az időpont, amikor Isten azt mondja, hogy meghallottam az ő jajszavukat, kiáltásukat. Nem azonos a kiáltással a meghallgatás időpontja, de amikor Isten azt mondja, hogy meghallottam, akkor cselekszik is. Az egyik Zsoltárban, a 12. Zsoltárban van egy különös, legalábbis a Károli fordításban régi kifejezés. Azt mondja az Isten, hogy legott fölkelek az én székemből. A legott azt jelenti, hogy hirtelen, azonnal, teljes erővel és hatalommal föláll egy király. Hirtelen, és akkor cselekvés van. Amikor az Isten azt mondja, hogy meghallgattalak, akkor ez a pillanat jött el, amikor az Isten cselekszik. Ám a tanítványok nem csak, hogy szólnak Jézusnak, hanem mindjárt tanácsot is adnak neki. Sőt, szinte azt lehet mondani, hogy utasítják őt, hogy bocsásd el a sokaságot, mert, és akkor elmondják, hogy miért kéne elbocsájtani a sokaságot. Hát ők aztán tudják. Ők aztán tudják, mint ahogy mi is, újra és újra kiderül rólunk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy tudjuk, mire van a másiknak szüksége. Vagy mire van a népnek szüksége. És akkor tanácsot adunk Istennek. Mert hát mi olyan okosak vagyunk. Uram, ezt kéne csinálni. Azonban legtöbbször, ami nagyon okos tudásunkról kiderül, hogy úgy járunk, mint karácsonykor, amikor valami nagyon-nagyon zseniális ajándékot találunk ki a másiknak, becsomagoljuk szépen, odarakjuk a karácsonyfa alá, aztán jön a másik és kibontja, izgalomtól, örömtől mosolyogva, hogy jaj, mi lesz, milyen jó dolgot fog kapni, és akkor kibontja és meglátja, és megköszöni, de az van a fejében, hogy ez hogy jutott eszedbe? Hányszor jártunk így, amikor mi bontogattunk ajándékot, hogy jó, jó, szép, szép, meg köszönöm szépen, de hát nem erre vágytam, és csak nem találták ki a szívemnek a vágyát. Bizony sokszor így szoktunk ajándékot adni, de így szoktuk tudni a másiknak a valódi szükségét, hogy nem ott tapogatózunk, ahol a szükség ténylegesen ott van, ami tényleg megelégíteni a másiknak az életét, lelkét. De Jézus jól tudja, hogy mi a te szükséged, jól tudja, hogy mi a másiknak a szüksége, de jó lenne, ha felismerhetnénk az igazi éhséget, mi magunk is a másikban. De jó lenne, ha mint Krisztus tanítványainak lenne szemünk rá, hogy hol éhes a másiknak a szíve, élete, lelke. János evangéliumában van még egy történet, még egy vendégség, ahol egy hatalmas prédikáció is elhangzik. A tömeg ismét követi Jézust, és ő ezt mondja nekik, ti azért jöttetek, mert ettetek a kenyerekből. Ők maguk sem tudják, hogy mi az éhségük valójában. Biztos voltak közöttük olyan emberek, akik lelki éhséggel mentek, mert az Isten országáról akartak hallani. Ugyanakkor valószínűleg nagy többség azokhoz tartozott, akik örültek, hogy kenyeret ehettek. Azokhoz, akik Örültek, hogy meggyógyultak a leprából, de hálát adni csak egy jött vissza a 10 közül. A többi 9-hez tartozó emberekkel volt tele ez a tömeg. Akik jöttek, hogy megint egyenek a kenyerekből. Akik jöttek a földi megoldásért. Akik várták Jézus Krisztustól, hogy visszaállítja Izrael régi dicsőségét. Ma is rengetegen vannak ilyenek. Akik várják, hogy Isten megoldja a problémáikat. Akik azért jönnek, hogy ajándékot nyerjenek, mindegy, hogy micsoda, az Istentől, de nem Istenért. Jézus Krisztus pedig úgy megfordítja ezt az egész történetet, amikor ott akkor azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere, aki a mennyből szállt alá. Rám van szükségetek, mert amit megesztek, az majd oda kerül az árnyékszékbe. Éltek általa, de én általam örökké fogtok élni, aki engem eszik, mondja Jézus. Két ember típus van tehát, aki jön, az egyik az az, aki kenyérért jön, és nem tudja az igazi éhség okát, az igazi éhséget nem ismeri. Nem tudja, hogy igazán nem kenyérre éhes, bár éhes kenyérre is. A másik része pedig tudja, hogy mire éhes, de kenyérre is éhes. Tudjátok-e, hogy mindenki, akit az Isten egy családból, az övéi közül, abból az életkörnyezetből kihívott a világosságra, és egyben benne is hagyott abba a családba, tehát nem szűntek meg a családi relációk, talán nem szűntek meg a munkahelyi relációk, hanem maradt minden úgy, ahogy volt. De én magam a szívemben megváltoztam. Tudjátok, hogy mennyei hídfőállássá teszi ott az Isten. Annyira magunkkal vagyunk ám elfoglalva. Nekem magamnak hallgatok igét. Nekem az én életemmel mi van? Ezt mondja az Isten. Oldja meg az én problémáimat. Vigye előre az én életemet. Milyen jó lenne, ha tudnánk úgy látni, mennyei hídfőállás az én életem. Az elmúlt héten konferencián Tahiban egy keresztény rendőr tett bizonyságot az ő hitéről, életéről és szolgálatáról. És az egyik alkalom után megkérdezték tőle, hogy azt mesélje el, legyen szíves, hogy mit szóltak a kollégái, mikor megtért. És visszament dolgozni. És akkor elmondta ez a keresztény rendőr, hogy hát bizony az történt, hogy összefogtak ellenem, hamis vádakkal illettek, és a hamis vádakat a rendőrség felső vezetése meghallgatta, és engem elraktak onnan büntetésbe, amíg kivizsgálták, hogy valóban igaz-e. És akkor utána mi lett magával? Hát ott, ahova kerültem, ott elmondhattam az Istennek az üzenetét, és két ember megtért. Milyen különös az Isten? Elvisz valahova, átvisz, átrak valahová, és utána ott történik valami, hogy én olyat tehetek, amiből két lélek is üdvözül. Elképesztően csodálatos dolog ám ez. Mert ő mennyei hídfőállásnak tekintette önmagát ott, ahová került, és bárhová került, így nézett önmagára. Nem véletlenül vagyok itt. Aztán egy különös dolgot mesélt még, hogy azok, akik őt feljelentgették, hamis vádakkal illették, sokkal előbb, mint ő, mindegyik leszerelt, és mindegyik őnála szerelt le. Úgy alakult, hogy őnála kellett letenni jelvényt, fegyvert, mindent, mert úgy intézte az Isten. Tudjátok, Isten nagyon sokszor megengedi ám, hogy bántsák az övéit, de aztán megfizet. Egy dolgot nem szabad megtenni, hogy magadat megvédjed. Ha az ember úgy tekint önmagára, mint mennyei hídfőállás, akkor megtörténhet az, hogy meghallja az Istennek a szavát. Ti adjatok nekik enni. Ti adjatok nekik enni. Te mondd, ki viszi el az Istennek a szavát, az Istenről szól a bizonyságtételt, oda a tieid közé, a te családodban, ahol van még hitetlen. Ki az, aki a te szomszédodhoz, a te munkahelyedre elmegy és elmondja az Istennek a beszédét? Hanem te, téged akar küldeni. Vedd már észre, Egy különös prófécia olvasható Ezékielnek a könyvében, amikor beszél egy folyóról, egy nagy folyóról, amiben pezseg az élet, és nem kellnek át rajta büszke hajók. És mellette beszél egy tócsáról, amelyben megmelegedett a víz, amelyben nincs vízátömlés, ahol bealgásodott, a halak beledöglöttek, és megbüdösödött a tócsa. Szokták ezt így mondani, és nagyon helyesen. Az egyik hasonlít arra a folyónak a képe, amikor az Istentől az ember szeretetet, kegyelmet kap, amikor az Istentől igét kap, és tovább folyik ez, nem áll meg nála, hanem adja tovább. És ettől van átfolyása a léleknek, és buzog. Buzog a friss, éltető víz. Aztán van olyan is, amely mindig csak magának megtartja. Megelégszik azzal, hogy nekem milyen jókat mondott az Isten. Higgyétek el, tönkre megy bele a lélek, mert az Isten nem úgy adja az életet, hogy csak neked, hanem hogy mindig továbbad. Azt mondja Jézus, hogy ti adjatok nekik enni. Mindazt, amit lelki táplálékként kaptok, adjátok tovább. És ekkor jönnek az ellenvetések az emberben. Ugyanúgy, hogy Jeremiás meg Mózes elmondjuk, hogy hát én nem értek a beszédhez. Hogy mondjam el? Mert ha meghallgatom a templomban, akkor az érthető, világos, jobb esetben, érthető és világos, de én nem tudok így beszélni, én nem tanultam teológiát, én nem tudom, hogy hogyan kell egyáltalán beszélni. Isten pedig azt mondja, te csak menj, ahová küldelek, és mondd azt, amit én parancsolok, és ne félj, mert én veled leszek. Aztán hogy mondjam el, hogy nem nehéz dolgokról van itt szó. Ilyenkor azért ijed meg az ember, mert úgy gondolja, hogy hát nagyon-nagyon sok áll rajta. Áll rajtad sok minden. De nem kell ettől megijedni, hogy úgy lenne, hogy elmész ahhoz a másikhoz, a te szeretethez, és ott, abban a minutumban azonnal meg kell térjen. Ott, abban a minutumban te neked rá kell beszélni a hitre. Nem így van. Nem így van. Neked bizonyságot kell tenni. Te nem tudod megtéríteni a másik embert, csak Isten lelke tudja megtéríteni a mi életünket. A mi szívünket Jézushoz vissza, az övéket is csak Isten lelke tudja. Nem azt parancsolja Isten neked, hogy menj oda és beszéld rá, hogy térítsd meg, hogy formáld át a lelkét, az az ő hatalmában van. A te feladatod az, hogy tégy bizonyságot. Azt viszont tudsz tenni. Miért nem tudod elmondani azt, hogy képzeld el, azt mondta az Isten nekem ma a templomban, hogy szeret. Olyan hihetetlen ez. Annak ellenére, hogy ezt meg ezt tettem, és Isten még mindig szeret. És olyan jó volt hallani, hogy még mindig szeret, és az ő szeretete nem olyan, mint az emberi, hogy véges, hanem kitart egész életemen keresztül. És elmondott békességgel, örömmel azt, amit épp hallottál, Isten áldás, békesség, nézd tovább. Ott hagyod. Innentől legyen az, hogy gondolkodjon ő, hogy munkálkodhasson az Isten és az ige benne. Ilyenkor gondolja meg az ember, hogy jaj, hát lehet, hogy tényleg van Isten. Á, bolond ez. Aztán elmondom neki megint. És megint ott hagyod. És elkezd gondolkodni azon, de hát öröme van, békessége van. Egyszer én is elmegyek és meghallgatom. Hát, ha nekem is mond valamit, hát, ha igaz, hogy van Isten, és nekem is mond valamit, akkor én is tudni fogom. És munkálkodik az Isten. Te feladatod nem nehéz, hanem csak bizonyságot kell tenni. Nem kell belemenni buta vitatkozásokba, nem kell az Istent megvédeni azért, mert ő nem hisz benne. Majd Isten megvédi magát. Nem kell az igét sem megvédeni, majd az ige megvédi magát. A te feladatod, hogy tégy bizonyságot arról, mit mondott neked az Isten. Hogyan szeretett téged az Isten? Mert azt mondja Jézus, hogy ti adjatok nekik enni. Menjetek és vigyétek el a mennyei kenyeret. Nem csak életre, nem csak itteni, földi, más típusú életre, egyre gazdagodó életre hív el az Isten, hanem bizony tanítványságra is. Tanítványságra, amiben van egy csodálatos küldetés, vinni az élet szavát, a mennyei kenyeret a többieknek. azoknak, akiket én szeretek, ismerhetek, azokat, azoknak, akik közé helyezett az Isten, és ott hagyott közöttük az Isten. Ő mondja, nem e világból valók, édesatyám, de e világban vannak. Így imádkozik életünk Jézus. Azért hagyott ott, hogy mennyei hétfő állás legyél, hogy ugyanúgy, hogy a 12 apostol egyszer, valamikor elkezdte a maga küldetését, a Szentlélek uralma alatt, úgy mondva az igét, ahogyan hallották, és nem telik bele 300 év, és térdre kényszerül a Római Birodalom. Gondoljátok csak meg, amikor Konstantin befejezi a keresztény üldözést, és meglátja a kereszténységben politikailag azt, hogy ez az, ami összetarthatja talán a Római Birodalmat, a szétesőben lévő Római Birodalmat, az még nem az a kereszténység, ahova mindenki beáramlott névleg, érdekből, hanem az az a kereszténység, aki hajlandó volt vértanúságra menni, aki tudta, hogy az életével játszik az akkor, hogyha keresztjén, és mégis keresztjén volt, hitből, valóságosan. Ez a kereszténység, ez egyszerűen olyan hatalmas és olyan erős, hogy a Római Birodalom nem tud vele mit kezdeni. Meg annyi légiójával, meg annyi infrastruktúrájával, hatalmas vívmányaival nem tudja összeroppantani a kereszténységet, hanem a Római Birodalom meghátrálni kész és kényszerű. 12 ember, mindösszesen 12 ember indult el annak idején. Mennyei hídfőállás a te életed. Ne gondolj a te kicsinségeddel, ne a te lehetőségeiddel gondolj, hanem te csak Jézus lehetőségeivel gondolj. Mert ő azt a pár kenyeret és pár halat úgy megszaporította, hogy 5000 ember evett belőle, és még visszautaztak 12 kosárral is. Ne gondold, hogy amit te mondasz, amit te tudsz, ahogy te tudsz szólni, az nem elég. Mert Jézus majd megszaporítja a te szavadat, a te bölcsességedet, a te gondolatodat, úgy, mint ami az övé, eszedbe juttat mindent, amit ő mondott, amire csak szükség van, és majd megszorozza mindazt annak a másik embernek a szívébe, amikor ő akarja, az ő hatalmával is megsokasítja annak erejét. De csak ne tekints önmagadra, hogy milyen kicsi van és milyen kevés dolgod van, hanem menj Jézusba vetett hittel, mert ez az ő parancsa, hogy ti adjatok nekik enni. Úgy legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan sokszor az az életérzés van a mi szívünkbe, amelyet aztán életvitel is követ, hogy addig érdekel a te dolgod, amíg rólam szól, amíg nekem szól. Újra és újra az igéden keresztül vezetsz bennünket abba a valóságba vissza, hogy Isten országában nincs munkanélküliség, és te tanítványa akarsz tenni, mert küldetésbe szánod az életünket. Köszönjük, hogy ma is erre adtál parancsot. Köszönjük, hogy részesülhetünk abban a különleges méltóságban, hogy a te országodat építhetjük. Bocsáss meg, hogy oly sokszor földi dolgokkal, magánügyeinkkel, magán dolgainkkal vagyunk elfoglalva, és mindennél fontosabbak ezek számunkra. Kérünk téged, hogy te formáld át a mi életünket, szívünket, hogy az első te legyél, és a neked való szolgálat. Mert a többiről, többi szükségről, gondról, problémáról mind-mind te gondoskodsz. Köszönjük, hogy egyszer elhiheti ezt a szívünk, és köszönjük, ha már elhihette a szívünk. Kérünk téged, adj nekünk bátorságot, hogy hadd legyünk bátrak menni szólni a te igédet, elmondani a rólad szóló bizonyságtételt. Adj bölcsességet, hogy vitákba ne menjünk bele, mert a vita végén mindig ott az emberi dolog, hogy majd mi megmagyarázzuk és megvédjük a te gondolatodat, a te igédet, te magadat. És erre semmi szükség nincsen. Szükség van viszont a békés, örömteli és bizonyossággal, határozottsággal teli bizonyságtételre, ahogyan parancsoltad. Kérünk téged, erre taníts meg bennünket, hogy vigyük másnak azt, ami nekünk eledelt, lelki életet jelentett, olyan sokat jelentett, és mondjuk el úgy, mint ami sokat jelentett. És kérünk, hogy a mi útunk során munkálkodj te is, hogy a lelkek változhassanak, hogy a lelkek megismerhessenek téged, akiben egyedül ott az üdvösség. Édesatyám, kérünk téged, áldj meg bennünket, hogy tudjuk végezni a mi küldetésünket. Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetése válaszul a 445. dicséretünket énekeljük, illetve annak az negyedik versszakát, amely így kezdődik. Köt még a földi jó, a bűn és a földi örvény. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A 445. dicséretünknek az 5. és 6. versét énekeljük el. Az 5. vers így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet. Thank you. Elküldlek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.